egy picit részletesebben is beszéljünk a szereplők egyéni történetéről. Ugye Péternél az van, hogy ő látja meg ugye először az üres sírt, ugyanakkor azt megállapítja, hogy nem történhetett rablás, hogy a testet nem vihették el. Hát miből lehetett ezt megállapítani, hogy nincs ott?
Igen, Péter volt az, aki nem csak megállapította, hogy nincs ott senki, hogy el van hengerítve a kő, amivel lezárták ezt a szikla sírboltot, hanem ő az, aki be is lép először, bár először János a szeretett tanítvány ér oda, az evangélium írója, de ő az, aki be is lép, és megnézi, hogy mi a helyzet, és hát ismeri az akkori temetkezési szokásokat, hogy bebugyolálták egy lepelbe a testet, és egy kendő volt a fején, és hát a sírrablók valószínűleg nem tettek volna rendet maguk után, és ő mégis azt látja, hogy a kendő külön összehajtogatva ott van a sírban, külön a leplektől, és ez az, ami elgondolkodtathatja, hiszen egy rabló ilyesmivel nem törődne, ez egy nagyon finom, apró jelzés arra, hogy mi történt, nem azonnal nyilvánvaló, nem egy látványos esemény, amire azonnal mindenki odafigyel, egy egészen apró jel, és mégis egy hatalmas, a hitünk szerint a világ életében fordulatot jelentő dologról tanúskodik az, hogy ott van külön összehajtogatva ez a eredetileg Jézus fejét takaró kendő, és ez az, amit Péter lát, és pontosan rögzíti a tényeket, és ne becsüljük le ennek a fontosságát se. Ez egy nagy dolog. A probléma az, hogy mindez semmit nem jelent a számára. Nem tudja, nem érti, nem tud vele mit kezdeni, mint ahogy mi sokszor nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy mi történik velünk, mi történik az életünkkel. Ő ezt a nagy eseményt nem tudja felfogni, és nem tudja belátni, hogy mi is történt valójában, mert az, amit a szemünkkel látunk, az a tényeknek a rögzítése, de hogy mi értelme van, az abból nem derül ki. Mi magunknak kell megpróbálni kitalálni, rekonstruálni, és akkor vagy jól, vagy rosszul sikerül. Péter megáll ennél az első lépésnél.
János viszont nem áll meg, ugye, mert ő is bemegy aztán, és megnézi a sírt, viszont hát ő tovább fejlődik ebben a folyamatban, lehet ezt így fogalmazni?
Még akár azt is mondhatnám, hogy ő az ellenpélda, aki Péterrel szemben, mert ő udvariasan ugye Pétert előre engedi, a legidősebbet, akit éppen ezért a legjobban tiszteltek. Ő ugye a legfiatalabb volt a tanítványok közül a hagyomány szerint, és éppen ezért nem ő az első, aki mindezt meglátja, ami történt. És mégis, bár nem ővé az elsőbség, ő az, aki először megérti. Tulajdonképpen ő nem találkozik a feltámadott Jézussal, csak az üres sírt látja, ami önmagában rendkívül, hát legalábbis kértértelmű. Bár a legtöbben azt mondanánk, hogy ebből aztán nem lehet semmilyen döntő következtetésre jutni, és ő mégis, azt olvassuk az evangéliumban, hogy annak alapján, amit látott, az arról tanúskodott számára, hogy itt valami ember számára felfoghatatlan, csodálatos dolog történt, és nyilván ebben az is segítette, amit addig megismert, megtudott Jézusról, az, hogy ő milyen közel állt hozzá, így is nevezi magát, hogy a szeretett tanítvány, és az is segített neki benne, amit Jézus az írásuk, az Ószövetség alapján elmondott, amit ő is megismerhetett zsidó emberként, hogy az Isten tervéről ebben a világban és az embernek az életével, és arról, hogy miről is szólt Jézusnak a küldetése, és az, amit erről tudott, és ez a közelség Jézushoz megsejtette vele azt, ami történt, és azt mondja az evangéliumban, hogy ő már eljutott erre a hitre, ami megint egy titokzatos dolog, mert nem tudjuk pontosan, hogy mit hihetett, mire gondolhatott, és mit hitt, ezt nehéz így megállapítani, csak ez az egyetlen szócska állott, hogy hit. Nyilván a hit az ebben az esetben arról szól, hogy Isten van az események mögött, és az Isten akarata, és ezt lehet megismerni akkor is, amikor velünk történik valami. Az a jó, hogyha ezt keressük, és ezt próbáljuk megtalálni, az ő írása és útmutatása, az ige hirdetés, bibliaolvasás, imádság segítségével, hogyha ezt keressük és ezt találjuk meg, akkor találjuk meg a jó vezérfonalat az életünkhöz és a döntéseinkhez.
Az, hogy János a hit kérdésében erősebb volt, vagy erősebbnek bizonyult, mint mondjuk Péter, abban tényleg szerepet játszhatott-e, hogy ő közelebb is volt Jézushoz, olyan értelemben, úgy, hogy tetszett említeni, hogy szeretett tanítvány, tehát korábban is közelebb állt már hozzá.
Feltétlenül, hiszen az evangéliumnak, amit a történeti ismereteink alapján is valószínűsíthetjük, bár biztosan már ilyen nagy távolságból semmit sem lehet megállapítani, az evangéliumnak is ő lehetett a szerzője. Ő az, aki önmagát névtelenül szeretett tanítványnak nevezi, és már amikor Jézus elbúcsúzik a tanítványai előtt, mielőtt elkezdődik a szenvedés történet, a kereszthalál és aztán a feltámadás, már a búcsú beszédeiben is beszél arról az előző részekben, hogy igazi megismerés az csak a szeretet által lehetséges, ami nyugat-európai civilizáción gondolkodásmódjának különösen manapság nem feltétlenül felel meg. Mondhatnánk inkább ezt egy ilyen humán megközelítésnek is, amit a 19. század óta, ahol a természettudományok lettek a tudományok, és a humán tudományok leértékelődtek, és nem csoda, hogy éppen ezért éppen a humán szférában vagyunk nagyon lemaradva a kapcsolatainkba, azzal, hogy egymással közösségben rendezzük a dolgainkat, és még mindig a technika bűvöletében élünk, és azt gondoljuk, hogy az oldja meg majd a kérdéseinket, pedig elengedhetetlen és nélkülözhetetlen az, hogy amit szeretet által lehet megismerni, azáltal, hogy nyitott vagyok a másik ember felé, hogy kész vagyok vállalni azt a kockázatot, hogy egy kapcsolatban sebeket adok és kapok, mert az is elkerülhetetlen. Ha ezt nem vállaljuk, akár a családi életünkben, a baráti kapcsolatainkban, akár a nagyobb közösségben, egy ország életében, egy politikában nem tudjuk vállalni ezt, hanem bezárkózunk, akkor az életünk nem talál rá arra az útra, amin boldogulhat, amiben kiteljesedhet, hanem mindig nagyon megszegényítjük magunkat, és mindig rossz megoldásokat találunk azokra a problémákra, amiket semmiféle technikával és semmilyen technikai módszerrel nem lehet megoldani, amit csak együtt tudunk rendezni, azzal, hogy megismerjük egymást, hogy elfogadjuk egymást, hogy meg tudjuk oldani az egymással való konfliktusainkat, és János ezt tapasztalhatta meg Jézus mellett a tanítványi közösségben, és ez az, amit fölismert, és ez az, amit próbál tovább is adni, amikor itt számon kérték ugye Jézustól, hogy miért nem mutatod meg magad az egész világnak, miért nem adsz egyértelmű bizonyságot magadról, akkor egyértelműen elzárkózik, mert azt mondja, hogy itt nem látványról van szó, nem bizonykodásról van szó, nem lehet kikényszeríteni a bizalmat, a hitet az emberekből, hanem az, aki nyitottan, szeretettel, bizalommal közeledik ahhoz, ami történt, és itt akár egy másik emberről, akár arról is beszélhetünk, ami a világban történik velünk, az életünkkel. Itt elsősorban arról van szó, amit az Isten tesz a világban és velünk, tehát az Isten akaratával és cselekvésével, azzal is csak így lehet igazi kapcsolatot teremteni, igazán megismerni és megérteni, hogyha bennünk van ez a bizalom és szeretet, az a közelség. Ez a János evangéliumának a legsajátosabb üzenete, mert ott olvassuk ezt a parancsolatot, hogy az új parancsolat az, hogy szeressétek egymást, ott hallunk arról, hogy az Istennel való kapcsolat az egy olyan intim, közeli kapcsolat, mint amilyet az ember a családba, a szerettei között élhet meg az ember, és ez az, amire meg akar bennünket a Szentírás is, és mindenek előtt János evangéliuma is tanítani, amit ő is így tapasztalt meg, és ezért érthette meg a dolgok valódi értelmét, amelyik nem a távolról objektíven, sokszor gúnyos vagy szkeptikus szemmel történő vizsgálódást jelent, nem a gyanakvást jelenti, vagy sokszor akár a gyűlöletet is, mert azért foglalkozom a másikkal, hogy bebizonyítsam, hogy igenis nekem minden okom megvan arra, hogy elutasítsam őt. Ezzel az indulattal nem jutunk előbbre, csak azon az úton, amit János mutat.